Story. Esti mese. Kedves gyerekek! Móra Ferenc Én és a zene című meséjét Sinkovics Imre mondja el.
Ne tessék rossz néven venni, hogy én vagyok előbb, mint a zene. Nem szerénytelenségből van ez így, hanem amilyen a kérdés, olyan a felelet. A kérdésben pedig ilyen volt a sorrend. Idézhetem szó szerint is. Szíveskedjék lehetőleg érthetően és röviden arra a kérdésre felelni, milyen az ön viszonya a az énekhez, b a zenéhez. Szíves válaszát a hó végéig kérjük, mivel akkor rovatunkat lezárjuk. Ezt a kérdést Budapestről intézte hozzám egy olvashatatlan aláírású úr, és ellenjegyezte egy másik olvashatatlan aláírás. Az egyik mint szerkesztő, a másik mint kiadó. Közlik velem azt is, hogy ezt a kérdést hazánk több jelesének is föltették. A honorárium nem sok, csak 10 000 korona. Tudni illik, hogy hazánk jelesei tartoznak ennyit fizetni válaszuk közzétételéért, amire a zenekedvelő magyar közönség rendkívül kíváncsi. Nem tagadom, nagyon jól esett ez a figyelem, először azért, mert ritkán van alkalma az embernek a mai világban 10 000 koronáért hazánk jelesének érezni magát. Másodszor azért, mert így végre magam is tisztába jöhettem vele, hogy milyen is az én viszonyom az énekhez és a zenéhez. Szégyen, nem szégyen, eddig soha se gondoltam rá. De ha már a zenekedvelő magyar közönséget is úgy gyötri ez irányban a kíváncsiság, akkor illik, hogy magam is számot vessek magammal. Hát az ének ügye nem éppen komplikált, tegnap délután nekem kellett elaltatnom az unokámat. Az elaltatásnak többféle módja van. Az ember a bal karjára veszi az elaltatandót a pólyában, megy vele le és fel a szobában, s a szabad kezével ott ütögeti a pólyát, ahol leggömbölyűbb benne a gyerek. Lehet úgy csinálni, hogy az ember föl se kell az íróasztaltól, hanem a babakocsit egy zsineggel hozzáköti a lábához, aztán hol előre rúgja a lábát, hol hátra rántja. Én azonban szeretek előírásos nagypapa lenni, s régi, szép családi novellákból úgy tudom, hogy a rendes nagypapák dallal altatják el az unokáikat. Hát megpróbáltam a rendes nagyapaságot. Az eredmény engem is nagyon meglepett. Az unokám most tette életében az első öntudatos mozdulatot, bedugta mind a két fülecskéjét. Azt hiszem, a kérdés A pontjára lehetőleg értelmesen és röviden feleltem. A zenéhez való viszonyom az már komplikáltabb. Olyan 5 esztendős lehettem, mikor a kocsi úton találtam egy részből való aranykrajcárt. Első-utolsó talált pénzem volt ez az életben. Az apám ezt is el akarta tőlem venni azzal az indoklással, hogy azon a pénzen, amiért nem dolgozott meg az ember, úgy sincs Isten áldása. Ebből látnivaló, hogy az apám kissé doktrinér ember volt, ami a szűcsipari pályán különösen megbecsülni való erény. Én azonban már akkor is gyakorlati észjárású férfiú voltam. Befektettem a talált pénzt, mégpedig körte muzsikát vettem rajta a ponyván áruló tótoknál. A körte muzsika nagyon elegáns hangszer volt. Az egyik oldala piros, a másik sárga, addig, amíg hol a szájával, hol a kezével le nem szedte róla az ember a festéket. De szépen szóló muzsikának akkor is megmaradt, amikor az eleganciáját elvesztette. Kár, hogy kiment a divatból. Filharmonikusok ugyan nemigen használhatnák, de például a parlamenti harmóniát nagyon eredményesen lehetne vele szolgálni. Azt hiszem, a házelnök is méltányolná, úgy, mint ahogy Borbás keresztanyám méltányolta, akit először bűvöltem el zeneművészetemmel. Megálltam az ablak alatt, és megrikkantottam a körte muzsikát. Keresztanyám Bazsa Rózsa képe mindjárt kipiroslott a zsalun. Elnyete vagy az, gyerekem? Azt hittem valami eltévedt rigó. No, tartsd a kalapodat! Ezt azért adom, mert olyan szépen fújod. egy arany krajszár hullott a kalapomba. 5 perc múlva mellé pendült a másik. Ezt meg azért adom, hogy most már ne fújjad. Így bukott meg 5 perc alatt az apám puritán közgazdasági elmélete. A talált krajcár már fiadzott 2, pedig még csak 1 keresztanyámnál próbáltam szerencsét. A szegény soron ugyanis másképp látják el az embert keresztanyákkal, mint a királyoknál. A princeknek 1 keresztanyjuk van és sok kereszt nevük. A szegény ember gyerekének keresztneve csak 1 van, de annál több a kereszt anyja, és ez sokkal okosabb berendezkedés. Most már öreg ember vagyok, de még most is sajnálom a szegény kis princeket, hogy mennyit sírhatnak azok, még valamennyi keresztnevüket megtanulják. Sokkal jobb az, ha csak 1 keresztneve van az embernek, de azon 15 keresztanya becézgeti, hullatván a kalapjába az aranykrajszárt. 15 keresztanyához természetesen legalább 15 keresztapa is tartozik. Azokról azonban meg kell állapítanom, hogy nem mutattak annyi fogékonyságot a zenéhez, mint a nők. Ők mindjárt a 2. krajcáron kezdték, és azon az óhajtáson, hogy álljak odébb egy házzal. Rám estel lett, mire alvéget felvéget bejártam, és minden komán, komaasszonyon, sógoron behajtottam a zenepénzt. Úgy tele lett a kalap, hogy alig bírtam. Mire a magunk ablaka alá értem, le is kellett tennem a földre. Isten látja lelkem, hogy nem a pénzvágy, hanem a tiszta művészi ambíció vezetett, mikor itt is megszólaltattam a szépen szóló muzsikát. Már alig lihegtem, mikor kiszólt az apám. Ennye, de fene szépen szól! No, gondoltam magamban, most jön az aranykrajcár. De hát megcsalt az emberismeretem. Nem az aranykrajcár jött. Az apám jött egy frissen hasított szíjostorral. Eddig fújtad, most már járjad, mondta minden harag nélkül az elfogulatlan műbíráló hangján. De itt olyan intim részlet következik, amely nem tartozik a haza zenekedvelő közönségére. Érje be azzal, hogy azóta nem foglalkozom zenével, legfőjebb nádi hegedűvel. Az a szokásom azonban azóta is megmaradt, hogy szót fogadok azoknak, akik unják a nótámat. El lehet engem hallgattatni, csak a kalapom kell kibélelni aranykrajcárral.
Móra Ferenc Én és a zene című meséjét Sinkovics Imre mondta el. Szerkesztette Mak Katalin, rendezte Gál Ernő. A hangfelvétel 1981-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.
Sétálok délután lenn az utcán, mendegélek meg megállok, bambulok csupán. Nem gondolok semmire, ez néha olyan jó. Nem veszek ma léghajó, de nem is kapható. Csak dúdúdúdolok egy dal-dal-dallamot, és mögök meg bá-bá-bámulok a semmibe, föl a semmibe, a semmibe. Még nem kell hóla pár. Kaptam szánkót a múlt héten, s azt terveztem én, hogy hógolyózunk, korcsolyázunk a fagyos tójegén. Csak dúdúdúdolok egy dal-dal-dallamot, és mögök meg bá-bá-bámulok a semmibe, föl a semmibe, a semmibe, föl a semmibe. ünnepek, ez mindig oly csodás. Tűnevél az oknimon, ajándék csomagolás. Narancs illatna és persze nagymama látogatás. És ki nem hagynám semmiképp a beigli majszolást. Dú-dú-dú-dolog, egy da-da-dallamot, és nögök, meg bá-bá-bá-bulok. A semmibe, föl a semmibe, a semmibe, föl a semmibe.
Kedves gyerekek, ma Versényi László mond mesét.
Jó estét, gyerekek! Móricz Zsigmond kedves meséjét halljátok most, az engedetlen libákról. Libák egyszer gágogva fogták körül a pásztorlányt. Hová megyünk? Kérdezték. A rétre, felelte a pásztorlány. Egy fehér liba erre megszólalt. Engedelmet kérek, nem szeretnénk oda menni. Az nem jó hely, aztán meleg is van. Alig tudjuk odáig cipelni a terhünket. Hát hová kívántok menni? Kérdezte a pásztorlány. A patakra. Az közel van, és nagyon pompásan lehet úszkálni, fürdeni rajta. A kacsák is folyton fürödnek a tavon. Miért legyünk mi alább valók a kacsáknál? Gigágó, gyerünk a patakra, gágogta a libafalka. Nem bánom, gyerünk, mondotta a pásztorlány. A libák vidáman csaptak át a patakra vivő útra. Gágogásuk szinte a második határba hallatszott. Gigágó, éljen a mi pásztorunk! A patakra egymás hátán ereszkedett a libahad. Lubickolva, bukdácsolva kergették egymást, vagy pedig engedték, hogy a habok ringassák a testüket. Nincs ennél szebb élet, kiáltották egyhangúan. Egyszer azonban mégis megunták a fürdést, és egyenként kikapaszkodtak a partra. Mikor mind kikerültek, megint körül gágogták a pásztorleányt. Kedves pásztorunk! Most hová megyünk? Kérdezték. Legjobb lesz, ha a rétre megyünk. A libák hallgattak, majd előállott egy hamvas liba. Bizony nem lesz az jó, mondotta. Miért nem? Mert instálom, gigágó, az úszástól nagyon elfáradtunk, nem tudunk odáig menni. Hát mit tegyünk? Engedd meg, hogy leheverjünk ide a homokra. Hadd pihenjünk és szundítsunk kissé. Nézd, a csikók is pihennek, az ökrök a homokban gubbasztanak, még a csirkék is szundikálnak a kerítésen. Pihenjünk, pihenjünk, kiáltotta a sereg. Hát pihenjetek, adta meg az engedelmet a pásztorleány. A libák kétszer sem mondatták maguknak. Leültek a forró homokba, és mélységes hallgatásban pihentek. A legtöbb szundikált. Amelyik ébren volt, az is bólogatott a fejével. Éljen a mi kedves pásztorunk, hogy megtette a kedvünket, gondolták magukban. Egyszer azonban megmozdult a libatábor. Előbb egy vagy kettő emelkedett föl, aztán lassan utánuk húzódott a többi, és végül mind a pásztorlány köré sereg lett. Valamennyi aggodalmasan gágogott. Gigágó pásztorunk, éhesek vagyunk. Azt elhiszem, mondotta a pásztorleány, hiszen reggel óta nem ettetek. Hát mit tegyünk? Kérdezték a libák. Gyerünk a rétre, ott pompás füvet találtok. Egy lármás liba, mely valamennyi közt a legszorgalmasabban gágogott, kidugta most a többi közül a csőrét. Én bizony nem megyek oda, gigágó, kiáltotta. Miért nem? Kérdezte a pásztorleány. Mert az messze van, és közelebb is van, szép füvelő. Ide egy kőhajításnyira. Nézd csak oda, pásztorunk. A pásztorleány és az egész falka abba az irányba nézett, mely felé a gágogó csőre fordult. jó távolból zöldes laposság látszott. Hiszen az sincs sokkal közelebb, mint a rét, mondotta a pásztorleány. A gágogó méltatlankodva gágogott. Hogy lehet ilyet mondani, gigágó? Kiáltotta. Akinek szeme van, láthatja, hogy az én füvellőm sokkal közelebb van, mint a pásztorleány rétje. Nézzétek csak, liba testvéreim! Valamennyi liba a szeme fölé emelte a lábát, hogy jobban lásson, és mindezt mondotta. Persze, hogy közelebb van. Én nem a rétre mennék, hanem oda, erősködött a gágogó. Mi sem mennénk a rétre, hanem oda, gágogta a sereg. Hát gyerünk oda, mondotta a pásztorleány. A libák gágogva indultak meg. Gágágó, éljen a mi pásztorunk, aki megteszi minden kívánságunkat. Lihegve, döcögve haladtak a libák a zöld laposság felé. Sokáig mentek, se vége, se hossza nem volt az útnak. Akárhány felsóhajtott, sohasem jártam én ennyit a rét felé. Végre útjuk céljához értek. Hát akkor tűnt ki, hogy a laposságon kutyatejnél és tövisnél egyéb nem termett. Ó, jaj, gigágó! Nincs itt egyetlen jó fűszál, majd elhullunk az éhségtől. Mit tegyünk? Azt tanácsolom, hogy gyerünk a rétre, felelte a pásztorleány. Sokáig érünk oda? Kérdezte néhány bátortalan hang. Bizony, most kétszer olyan messze vagyunk tőle, mint amikor elindultunk. A libák lelógatták az orrukat. Hogy bírják ki azt a nagy utat ilyen éhesen, fáradtan? Azért csak megindultak. Mentek, jobban mondva, vánszorogtak a rét felé. Egyszer megszólalt mérgesen az akadékoskodó fehér liba. Gigágó! Berossz pásztorunk van nekünk. Miért nem vezetett mindjárt a rétre minket? Miért vezetett a patakra? És miért kívánta, hogy a homokban pihenjünk és elvesztegessük az időt? Kiáltotta bosszusan a hanvas. Miért vezetett a kutya teljes helyre? Fakadt ki a gigágó. A többi liba is ezt gágogta. Rossz pásztorunk van nekünk. Úgy. Na, majd leszek én nektek még jó pásztorotok is, szólt a pásztorleány, megsuhogtatva vesszőjét a levegőben. És a sok ostoba liba bezzeg egyszeribe elfelejtett akadékoskodni. A mesének vége. Aludjatok jól. Álmodjatok szépet! Jó éjszakát, gyerekek!
Zsigmond az Engedetlen libák című meséjét Versényi László mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1972-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a vers napról napra